Hitelvek és eszmerendszer. Alapkérdések.
Miért ösvény?
Számos erdélyi faluban a helyiek kerteken átvezető ösvényeken járnak. Az utakat meghagyják az idegeneknek, turistáknak. Talán volt egy időszak, amikor minden út Rómába vezetett, de ma olyan ösvényt kell keresni, amelyen egyaránt fel lehet jutni a Szellemi hegy csúcsra, és amely hazavezet. Számomra ilyen ösvény ez. Ha kereső vagy, ha szélesre taposott utakon belefáradtál a tömeg sodrásába, talán örömödet leled ezen az ösvényen.
Miért olvassam el?
Azért, hogy megismerd az egyik legegyszerűbb és emiatt legnehezebb vallást, az unitárius vallást.
Miért nehéz az egyszerű?
Mert könnyebb a felismert igazságok megélését elméletgyártással elodázni, mint egyszerűségüket tudatosítva azokat megélni. Például ott van, és milyen egyszerű, hogy szeresd fele barátodat. Vagy amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Miért kellenek ehhez több száz oldalas káték? Ki kit és hogyan szerethet? Ki kivel és hogyan vállalhat életközösséget? Ragozó dekrétumok, enciklikák, bonyolult exegetikai fejtegetések. Amikor vallásról és életrendről van szó, az unitárius ember egyszerűségre törekszik, tehát a nehezebb utat választja. Vallása életmód, életmódja vallás. Mindennapi életgyakorlat. A személyesen kiküzdött hit cselekvése. A legteljesebb értelemben vett egyetemes vallási és erkölcsi értékek bensővé tétele és megvalósítása.
Üdvözülhetek-e e vallás által?
Igen, de vigyázz, mert külső, helyettet cselekvő, helyettes megváltó illúziójának kényelmét nem kínálja. Ehelyett a jellem általi üdvösséget hirdeti. Tehát arra tanít meg, hogy jellemed, sorsod és a vallások nyelvén üdvösségnek nevezett állapotot kívánod megtapasztalni, kemény munka vár rád jellemed művelésében, a tanulás, az erkölcs és a tudatformálás mezején. Azt tanulhatod meg, hogy saját egyszeri és megismételhetetlen életed sajátos létértelmét miként találhatod meg, és teheted mindennapjaidat a végső isteni valóság, szeretet bizonyossága által átvilágítottá, és erre másokat is segítővé. Bibliai szóhasználattal miként válhat életed a mindenkori itt és mostban Isten országának, uralmának erőterévé, te magad pedig Isten gyermekévé.
Meg akar téríteni?
Nem.
Nem értem. Ez idáig mindenik meg akart.
Az unitárius vallás közel 4,5 évszázaddal ezelőtti születését egy igen fényes csillag adta hírül. A lelkiismeret és vallásszabadság törvényének a világon először történő kihirdetése 1568-ban a Tordai Országgyűlésen. E törvény előkészítője és szorgalmazója Dávid Ferenc volt, az erdélyi unitárius egyház megalapítója. Bár az unitárius vallás azóta bevett vallás, történelme során csaknem mindvégig kegyetlen üldözést kellett elszenvednie. Azonban az üldözések ellenére mindvégig következetesen kitartott a lelkiismeret és a vallásgyakorlás szabadságának eszméje mellett. Térítés helyett azt valljuk, hogy minden lelkileg, szellemileg felnőtt ember kötelező jellemzője, hogy vallását öntudatosan választja és éli meg.
Hogyan látod a vallási türelmetlenséget?
A türelmetlenség annak az alázatnak a hiánya, amely igazam viszonylagosságának el nem ismeréséből fakad. Sokan azonban összetévesztik Istenről való képzetüket, amelyet ráadásul többnyire készen kaptak, Istennel, és így igazukat Isten igazának gondolják. Türelmetlenségük ebből az igaz hitűségből fakad. Ha velem nem értesz egyet, akkor Istennel nem értesz egyet. Tehát Isten érdekében, valójában a saját érdekemben küzdenem kell ellened. Ráadásul, aki erőszakos Istent hirdet, maga is könnyen erőszakossá válik, mert számára, tudattalanul, az erőszakos Isten erőszakot vár el.
E térítésmentes türelem nem vezet alacsony létszámhoz?
De igen. Az unitárius egyháznak azonban sosem volt célja világi hatalmat kovácsolni magának. Mi máshoz kellene a tömeg? A minőség és a mennyiség ritkán jár együtt, különösen a vallás világában. A világnak e táján sajnos még nem érett meg az idő arra, hogy az emberek öntudatosan válasszák meg vallásukat, és a belső tusakodás küzdelmeit vállalva alakítsák ki egyéni hitüket. Ezt a szellemi értetlenséget jelzi azoknak a nagy száma, akik bár rég nem értenek egyet vallásuk tanaival, megnyilvánulásaival, mégis megmaradnak benne, mert, ahogy mondják, abban születtem, abban is kell meghalnom. Hagyományápolásnak álcázott kényelem, élő és cselekvő hit helyett.
Az unitáriusokat történelmük során szinte mindvégig üldözték. Mi volt az üldözés oka?
Az unitárius vallás mássága. E másság lényegében egyidős a kereszténységgel. Az unitárius kereszténység és a későbbi trinitárius irányban kibontakozó kereszténység szétválása már a második századtól jól dokumentálható. A nagyon plurális és számos hagyománypályán kibontakozó őskereszténység történetének egyik legfontosabb fordulópontját Nagy Konstantin római császár keresztényé válása jelentette, formálisan csak a halálos ágyán, aki hadászati sikereit inkább látta biztosíthatónak egy emberként megjelent valódi Isten támogatása által, azaz Isten Jézus által, mintsem egy istenkereső nagy próféta vagy tanító által, vagyis ember Jézus által. Az ő legfőbb védnöksége és felügyelete alatt tartott első egyetemes zsinatokkal, kiemelten Niceában 325-ben gyorsult fel a keresztény pluralizmus erőszakos felszámolása és a főként Pál teológiájával fémjelezhető dogma kereszténység egyeduralmának kiépítése. Az eretneké nyilvánítás és üldözés, no meg a módszeres nyom megsemmisítés ellenére az unitárius kereszténység történeti folytonossága többé-kevésbé végigvezethető a kereszténység két évezredének történelmén.
Tudnál esetleg néhány konkrét nevet említeni az első századi unitáriusok közül?
Természetesen. Két megjegyzéssel. Az egyik, hogy amennyiben Isten oszthatatlan egysége és Jézus embersége a két sarkalatos kritérium, úgy Jézussal és eredeti zsidó tanítványaival kezdhetjük a számbavételt. Számukra azonban olyan nyilvánvalóságról volt szó, amelynek megkérdőjelezése fel sem merült. Tehát a második megjegyzés az első keresztény évszázadok idejére vonatkozik, amikortól Jézus istenségének gondolata a Szent Háromság korai elképzeléseivel együtt a teológiai viták középpontjába került. Akik ekkor Jézus embervoltát képviselték, vállalva az egyre súlyosabb következményekkel járó eretnekség bélyegét, változatos formában tették, természetesen nem a későbbi unitarizmus letisztult módján. Róluk főként az apologéták munkáiból tudunk, és az irányzat elnevezéseket is többnyire ellenfeleik adták. Tehát konkrétan, az unitarizmus első századi előfutárai között olyan irányzatokat találunk, mint a donaizmus, markionizmus, adoptionizmus, monarchianizmus, szabellianizmus és arianizmus képviselői. Néhány konkrét név, a bizánci Theodotus, a bankár Theodotus, mindkettőt a római püspök közösítette ki a második, illetve a harmadik század elején, Montanus, Praxeas, a szmirnai Nötus, Epigonus, a líbiai Sabellius vagy a szamoszatai Pál. Az utóbbit 260-ban Antiókia püspökének választották, de 8 évre rá a városban tartott zsinat elítélte és kiátkozta, mert ahogy Eusebius megörökítette, az egyház tanításával szemben ő földhöz ragadt és lealacsonyító nézeteket vallott Krisztusról, nevezetesen, hogy természetében egy közönséges ember volt.
Ha 2000 éves eredetről beszélhetünk, az unitáriusok ma mégis hogyan protestánsok?
A 2000 éves másik kereszténység eszméi a modern kor hajnalhasadtával, a reformációval együtt kerültek újra bizonyos körök figyelmébe, amelyeket gyűjtőnéven általában antitrinitárius mozgalmaknak nevezünk. Tekintve, hogy az unitárius kereszténység szélesebb tömegek által gyakorolt vallássá és szervezett egyházzá, a kereszténységet reformálni akaró reformáció által kitermelt protestáns megújulási folyamat szükséges és logikus következményeként született, magunkat egyértelműen a kereszténység protestáns családjához tartozónak is érezzük. A reformációnak ezt az ágát nevezzük radikális reformációnak.
Radikális reformáció.
A 16. századra a nyugati egyház olyan fokú megromlása következett be, ami maga után vonta a megújulás szükségességét. E megújulás mintáját a reformáció vezéregyéniségei, majd létrejött egyházai az őskeresztény egyház hitében, vallásos életében, egyház szervezetében találták meg. Ezeknek az őskeresztény gyülekezeteknek a többsége viszont Pál apostolnak a hatására formálódott, aki közvetlenül nem ismerte sem Jézust, sem az ő tanítását. Az evangéliumok is csak később íródtak, szintén magukon viselve Pál hatását. Így ezeket utólag saját elképzelései és érdekei szerint sajátosan értelmezte. Dávid Ferenc, az unitárius egyház megalapítója, 6 évi külföldi tanulmányútjáról hazatérve katolikus plébános Kolozsváron, de csak hamar csatlakozik a reformáció első ágához, és luteránus püspök szuperintendens lesz. Szenvedélyesen kutat, hitvitázik, s a megújulás újabb lépcsőjére lép, a helvét reformáció hirdetőjévé, majd püspökévé válik. De innen tovább lép, mégpedig Európa különféle helyeiről érkező antitrinitárius tanítókkal együtt gondolkodva. Tekintélye óriási, a fejedelem János Zsigmond támogatását teljes mértékben élvezi, de az igazság iránti tisztelete nem hagyja megállni. Akiket Isten lelke megvilágosított, nem szabad hallgatniuk, sem az igazságot el nem rejthetik. Elégtelennek érzi a kereszténység addigi megújítását, elutasít minden olyan dogmát, tanítást, hagyományt, amelyet Jézus nem tanított. Szent Háromság, csodálatos szűzi születés, Jézus istensége, az ingyen kegyelem tana, eredendő bűn és a többi. És a lelkiismereti és vallásszabadság törvényeinek elfogadása által életre hívja az unitárius vallást, az unitárius egyházat. Hálával gondolunk egyházalapító püspökünkre, Dávid Ferencre, mert amikor lehetősége lett volna arra, hogy Erdély első fejedelmének teljes támogatásával, a hatalom eszközeivel vallását erőszakkal terjessze, nem tette. Sehol nem tanuljuk Isten igéjéből, hogy az Isten igéjét és a vallást tűzzel, vassal kell terjeszteni. Vallja, mert az Istennek önmagának elejétől fogva gondja volt és lesz az ő igazságára. És mindezt akkor tanítja, amikor Európa testét keresztül kasul vallásháborúk szaggatják, egét pedig a másképp gondolkodók, eretnekek mágiái festik vörösre Rómától Genfig.
E Dávid Ferenci mindig tovább lépni tudás. Az unitarizmus alapjellege?
Azt hiszem, igen. Istent egészen sosem lehet elérni. Egyet mindig kell még lépni. Isten annyi, mint élet. Élet annyi, mint változás. Változás annyi, mint vallás. A vallás tehát Isten állandó tetten érése az állandóan változó itt és mostban.
A vallások a kultúrák szüleményei. Az unitárius vallás az erdélyi lelkület vallása?
Tudomásunk szerint ez az eszme először Lengyelországban és Erdélyben szerveződött egyházzá. Erdély az egyetlen olyan terület, ahol intézményesülve évszázadokon át fennmaradt, erőteljes nemzeti vonásokat hordozva magán. Az unitárius eszme azonban felbukkant a világ legtávolabbi helyén is, például Ausztráliában, Dániában, Finnországban, Indonéziában, Indiában, Pakisztánban, Spanyolországban, Franciaországban, Angliában, az Egyesült Államokban, Németországban, Nigériában, szintén térítés nélkül. A belőle sugárzó erkölcsi, etikai magatartás, életstílus elég rugalmas ahhoz, hogy minden kultúrában otthonra találjon, s minden nemzet, s minden hitvallású nép leányaiban és fiaiban, az igaz emberit megszólítva az Istenit hozza felszínre.
Néha hallani, hogy az unitáriusok nem keresztények.
A vád egyfelől rossz indulatból táplálkozik, másfelől tudatlanságból. Az unitáriusok valóban különböznek a legtöbb magát kereszténynek nevezőtől abban, hogy a jézusi tanítás szellemének való engedelmességet sokkal fontosabbnak tartják, mint egy későbbi megállapított, egyedül üdvözítőnek kikiáltott hitet Jézus természetéről vagy egy bizonyos egyház tantételéről. Ne feledjük el, hogy ez utóbbiak alapján Jézus is eretneknek bizonyulna. Véglegesen tisztázni kellene, hogy a IV. Századtól fokozatosan kialakuló egyházi dogmák elfogadóit, avagy Jézus követőit jelöli a keresztény megnevezés. Mi Istenhez Jézus példájának saját életünk általi megvalósításával törekszünk eljutni, azaz Jézus követői vagyunk. Amennyiben a keresztény Jézus követőt jelent, az unitárius a keresztények. Egyébként is kinek van joga másokról megállapítani vallási hovatartozásukat? Értékítéletüket ezzel legfeljebb önmaguk fölött mondják ki. Az unitarizmus kereszténységen belüli helyzete igen emlékeztet a buddhizmuson belül kialakult helyzetre, ahol a vallás alapító eredeti eszmét és tanait következetesen csak egy parányi kisebbség őrizte meg. Mindkét esetben a többség Istent csinált az alapítóból, és ezáltal a transzcendentális, dogmatizáló spekuláció véget nem érő útjára lépett. Az unitárius kereszténység önmegjelölés tehát e másságot nem a páli, hanem a jézusi eredetet hivatott kifejezni.
Pontosabban mit?
Hadd meséljek el egy történetet, amely talán a legérthetőbben fejezi ki a lényeget. Igen figyelemre méltó, hogy a történetet egy olyan jezsuita írja le, aki Indiában született, s többnyire ott is tevékenykedett, így nem csak a belülélők elfogultságával, hanem a külsők objektívebb látásával is szemlélni tudta a kereszténységet. A történet így hangzik. Sok évi munka után a feltaláló felfedezte a tűzgyújtás titkát. Szerszámait elvitte a hóval borított északi területekre, s megtanított egy ottani törzset a tűzgyújtásra és annak előnyeire. Azok aztán annyira megörültek ennek az újdonságnak, hogy még csak eszükbe sem jutott, hogy köszönetet mondjanak a feltalálónak, aki egy nap szép csendesen továbbállt. Azok közül a nagy jellemek közül való volt, aki nem vágyott tiszteletre vagy hírnévre, elég volt neki az az öröm, hogy tudta, valaki hasznát vette találmányának. A következő törzs lakói, akikhez ment, épp oly lelkesedéssel tanultak, mint az előzőjé. De a helyi papok féltékenységükben az idegen népszerűségére megölették őt. Hogy a bűnténynek még a gyanúját is eloszlassák, a nagy felfedezőnek a képét a templom főoltárára helyezték, valamint külön liturgiát terveztek nevének tiszteletére és emlékének életben tartására. A lehető legnagyobb gonddal ügyeltek arra, hogy a szertartás legkisebb része se változzon vagy maradjon el. A tűzgyújtó szerszámokat erekjeként egy ékszeres ládikába helyezték, és azt tartották, hogy gyógyulást hoznak annak, aki hittel teszi rájuk kezét. A főpap maga vállalta, hogy összeszedje és megírja a felfedező életét. Ez aztán szent könyvé vált, amiben a felfedező szerető kedvességét követendő példaként ajánlották, csodálatos tetteit dicsőítették, emberfeletti természetét pedig hittétellé emelték. A papok gondoskodtak arról, hogy a könyvet a jövő nemzedéke is megismerjék, miközben tekintéllyel magyarázták szavait, szentséges életének és halálának jelentőségét, és könyörtelenül halállal büntették vagy kiközösítették azokat, akik eltértek tanításuktól. S minthogy ezzel a vallásos tevékenységgel voltak elfoglalva, a nép közben teljesen elfelejtette a tűzgyújtás módját. Antoni de Melo, Szárnyalás. Az unitárius kereszténység azt szorgalmazza, hogy mindannyian egyénileg fedezzük fel a tűzgyújtás titkát. Legyünk felfedezői mindannak, amit Isten belénk elhelyezett, végső soron legyünk Isten felfedezői. Vallásosságunk semmiképpen nem erüljön ki egy felfedező imádásában.
Honnan ered az unitárius elnevezés?
Csak feltételezéseink vannak. Az elnevezés utalhat a tartalmi lényegre, vagy a reformáció gyakorlatának megfelelően, például luteránus, kalvinista, a szellemi kútfőre. Leginkább mindkettőre. Eszerint a lényegre mutató latin unus est deus, egy az Isten, indítja az elnevezést, amelyet feltehetőleg az Árius névre utalás egészít ki, mint aki az első századok egyisten hívő kereszténységének legmarkánsabb képviselője, a niceai zsinat nagy kiátkozottja. Számos 16. századi dokumentum egyértelműsíti az unitáriusok Áriusszal való kapcsolatba állítását. Mivel az ellenreformációs és protestáns társfelekezetű üldözések idején Árius nevének vállalása provokációnak minősült, attól a névvel jelöltek igyekeztek elhatárolódni. Azonban a tartalmi lényegre utalást annyira találónak érezték az unitáriusok, hogy már a legkorábbi időszakban azonosultak az eredetileg valószínűleg gúnyos érzülettel adott unitárius megnevezéssel.
Mire vonatkozik ez az egység?
Mindenekelőtt Istenre. De Istenen keresztül mindenre, a teremtésre, az emberre, a közös végső célokra. Az ember esetében ez elsősorban azonos értékadottságot, minden emberre egységesen érvényes jogi és etikai kötelesség elismerését és vállalását jelenti.
Mi az egység feltétele?
A különbözők összhangot kereső egymás mellettisége. Ezek közösen alkotják az egységet. Az unitáriusok az egység hirdetésével együtt tisztelnek minden embert, minden kultúrát és vallást, mert azok mindegyike az isteni kijelentés, teljesség egy-egy sajátos visszatükrözését őrzi.
E gondolkodás szabadelvűséget tükröz. Hogyan lehetne az unitarizmus szabadelvűségét összefoglalni?
Íme egy töredékes összefoglalás. Az egyetlen dogma, hogy nem létezik dogma. Tévesen azért beszélnek úgy valamely szabadelvű vallásról, mint visszájára fordított dogmatizmusról, mert korlátolt rálátásuk szerint csak azzal jellemezhető, amit nem hisz. A jellem a vezéreszme, nem a hitvallás. Van ugyan egy közösen megfogalmazott hitvallás, de minden hívő maga alakíthatja hitét. Ezért kötelező a vallási türelem, a másság elfogadása. Az értelem és a lelkiismeret felelős szabadsága fontosabb minden külső tekintélynél vagy hagyománynál. Így lesz az a személyes Isten személyes megtapasztalásának vallása. Az időszerűség és életszerűség. Az evangélium kijelentéseiben inkább azt keressük, ami a mai gondokat érinti, mintsem a hagyományokat. Ez az időszerűség állandó párbeszédre kötelez a világgal, az idővel, a kultúrával és a tudománnyal. A tenger fele haladva maradt hű a folyó a forrásához. A vallás pedig a világgal, a civilizációval való találkozásban maradhat hű az evangéliumhoz.
Ha jól tudom, az unitáriusok mégis fenntartással használják a szabadelvű önmegjelölést.
Mind a liberális, mind a szabadelvű kifejezések számos olyan jelentéssel vannak megterhelve, amelyek vallási használatukat nehézkessé teszik. Éppen ezért szívesebben használjuk az unitárius kereszténység önmegjelölést. A szabadelvűségtől való részbeni elhatárolódást talán leginkább úgy lehetne szemléltetni, hogy míg egy szabadelvű számára egészen közömbös, hogy valaki mit hisz, mindaddig, amíg egyáltalán hisz valamit, addig egy unitárius keresztény igyekszik mások segítségére lenni egy felelős és életszerű saját hit felépítésében.
Igazabb ez más vallásnál?
Nem. Nincs egyedül igaz vallás, mint ahogy a csúcsra sem egyetlen ösvény vezet fel. Az ösvények járhatósága, egyenessége között azonban van némi különbség. A vallások esetében ezt követelményként talán úgy lehetne megfogalmazni, hogy a vallás legyen egyszerű. Tehát az Istenhez emelkedni vágyó lélek elé ne gördítse az átláthatatlanság, a teológiai körmönfontság akadályát, a lényegest a lényegtelentől jól különítse el, az értékek világában adjon határozott eligazítást, követőinek adjon erőt és bizalmat, derűt és ne félelmet ébresszen bennük, az emberi természetből azt hozza felszínre, ami benne a legjobb és legnemesebb, az Istenit. Mindezt a jó Istenhez hasonlóvá válás vágya mozgassa, és ne a büntető Istentől való félelem. Az unitárius kereszténység a fentieknek igyekszik megfelelni.